János első levele, a második fejezet 12. versétől a harmadik fejezet végéig. János ebben a levélben egyértelműen rámutat arra, hogy mi az, ami igazán fontos. Megtörténhet, hogy egy bizonyos dolgot állítok, de valami teljesen mást teszek. Tehát nem az számít igazán, amit mondok, hanem az, amit teszek. Emlékezzünk csak vissza az 1 János 1.8-ra. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Vagy az 1 János 1.6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedszük az igazságot. 1 János 2.4. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja be parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. 1 János 2.6. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. 1 János 2.9. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Most pedig a második fejezet 12. versétől folytatjuk. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. János itt a lelki növekedésről ír. Vannak olyanok, akik nemrég fogadták be Jézus Krisztust, vagyis még gyermekek az Úrban. Írok nektek, gyermekek, gyermekek az Úrban, mert megbocsátattak bűneitek az ő nevéért. Valóban sok olyan frissen megtért ember van, aki annyit tud csupán, hogy bűnei megbocsátattak. Ők más még nem nagyon tudnak, nincsenek ismereteik Isten természetéről, az emberek természetéről, vagy az angyali lények természetéről. De a legfontosabbat tudják, mégpedig azt, hogy bűneik megbocsátattak. És mennyire fontos az, hogy ezt mi is tudjuk? Ez tehát az első nagy felismerés. Friss hívőként, gyermekként az Úrban felismerjük, hogy Isten megbocsátotta bűneinket. Ahogy azonban növekedünk az Úrban, érettebbekké és lelki értelemben is felnőttekké válunk. Ezért mondja itt János, hogy írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Tehát János itt kijelenti, hogy Jézus Krisztus mindig is létezett, és ezt az ige nagyon sok helyen alátámasztja. János 1.1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Egyesek nem akarják elfogadni, hogy Jézus Krisztus Isten, és megpróbálják őt a teremtmények kategóriájába helyezni. A Jehova tanúi például Jézus Krisztust Mihály arkangyallal tekintik egyenrangúnak, ez az angyal pedig egy teremtmény volt. Ezáltal ők tagadják azt, hogy Jézus öröktől fogva létezik. János azonban azt írja, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Mikeás könyvében találunk egy proféciát Jézus Krisztus születésére vonatkozóan, amely így hangzik. De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Érdekes, hogy a héber nyelvben több olyan kifejezést is találunk, amelyet úgy fordíthatunk, hogy öröktől fogva. Az egyik ilyen héber kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy a legtávolabbi ponttól. És mit érthetünk a legtávolabbi pont alatt? Azt a pontot, amelyen túl egyszerűen már képtelen vagyunk felfogni dolgokat. Most induljunk el gondolatban egy időutazásra, és próbáljunk meg olyan mélyen visszaemlékezni a múltra, amennyire csak lehet. Egyes tudósok szerint a világegyetem 12 milliárd éves lehet, persze erre vannak más elképzelések is. Most próbáljunk gondolatban visszautazni a múltba, mondjuk 12 milliárd évet. Sőt, próbáljunk meg túllépni azon. Menjünk vissza mondjuk 20 milliárd évet az időben. Vajon képesek vagyunk-e felfogni 120 milliárd évet? Vagy menjünk még messzebb, mondjuk 1000 milliárd évet? Meddig tudunk elmenni? Mikor érjük el azt a pontot, amikor az elménk már nem tudja a dolgokat felfogni? Ez az tehát, amit én a legtávolabbi pontnak neveztem. Létezik azonban egy másik héber kifejezés is, amelyet szintén úgy fordíthatunk, hogy öröktől fogva, ez pedig érdekes módon azt jelenti, hogy a legtávolabbi ponton túl. Azon a ponton túl, amit már nem tudunk felfogni, és Mikiás próféta ezt a héber kifejezést használja. Jézus tehát öröktől fogva létezett. Ő született Betlehemben, amikor emberré lett, és őt nevezte ki Isten Izrael népének uralkodójává. Mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. És pontosan ezzel a kifejezéssel kezdi János első levelét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Az örökkévaló Isten, Jézus Krisztus Urunk testé lett, és eljött közénk. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van, írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Itt azokhoz szól János, akik benne vannak a szellemi harc sűrűjében, és megtapasztalták azt, hogy Isten győzedelmeskedik a gonosz felett. Akik még gyermekek az Úrban, azokat az Úr igyekszik távol tartani a frontvonaltól, és jobban óvja őket még a csatától, hogy tanulhassanak és növekedhessenek. Persze gyermekként is nehézségeken és megpróbáltatásokon keresztül növekedünk, ahogy azonban egyre érettebbé válunk az Úrban, Isten egyre nagyobb próbákat enged meg az életünkben, hogy még inkább megerősítse a hitünket, és az ő belevetett bizalmunkat. Ezért bátorít bennünket Jakab is arra, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, vagyis különféle próbákon kell átmennetek. Ezeken keresztül növekszünk az Úrban, így válunk érettebbé, a próbákon keresztül erősödnek meg gyökereink, és hatolnak egyre mélyebben az ige földjébe. Bizonyos értelemben nagyon izgalmas az, amikor Isten az összes lehetséges ajtót bezárja előtted, mert ilyenkor tudhatod, hogy Isten valamit készít. Ő fog valamit tenni, mert te emberileg már nem tudsz mit kezdeni a helyzettel. Ilyenkor vagy a legjobb helyen, mert legszívesebben szeretnéd feladni az egészet, és tudod, hogy nincs hova forduljál Istenen kívül, ezért Istenhez kell fussál. Hozzá kiáltasz, és ezt mondod. Uram, de hát ez lehetetlen. Nem tudom, hogy ebben a helyzetben még mit lehet tenni. És utána Isten cselekszik, és megmutatja neked, hogy milyen hűséges. Biztosan ti is hallottátok már azt a mondást, hogy az emberi határok Isten számára lehetőségek. Sokáig azt gondoltam, hogy ez is egy igevers, mert olyan sokan emlegették ezt. Valóban nagyon sok igazság van ebben. Gyakran Isten akkor kezd igazán munkálkodni, amikor mi eljutottunk önmagunk végére, saját zsenialitásunk és a rendelkezésünkre álló források végére, és nincs már mit nyújtanunk. És amikor már mi feladjuk, és már nem próbálkozunk mindenáron vért izzadva, Isten belép és munkálkodni kezd. Sokszor el sem kezdi a munkát addig, amíg el nem jutunk erre a pontra, azért, mert ha Isten nem várná meg ezt, akkor a végén a saját erőnknek, a saját zsenialitásunknak tulajdonítanánk a dolgok sikerét, és mellünket verve hirdetnénk, hogy megtaláltuk a siker biztos receptjét. Ezért aztán Isten megengedi, hogy eljussunk arra a pontra, ahol rádöbbenünk, hogy a saját erőnkből képtelenek vagyunk megmoccanni, és rájövünk, hogy az előttünk álló kihívás meghaladja a képességeinket. Ezután Isten elvégzi a munkát, mi pedig csak annyit tudunk mondani, hogy egyszerűen nem tudom elhinni, hogy Isten mit vitt véghez. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Itt János megismétli előző kijelentését, majd ismét az ifjakhoz fordul. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Vegyük észre, hogy János, amikor először szólt az ifjakhoz, csak annyit mondott, hogy írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Most azonban azt is elárulja, hogy mi az ő erejük titka, miért tudták legyőzni a gonoszt. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek. Isten igéje erősít meg bennünket az ellenséggel szemben. Senki sem kerülheti el a sátán támadásait, teljesen mindegy, hogy ki hol tart az Istennel való kapcsolatában, és hogy mennyire érett. Soha nem növünk ki a kísértésekből, ellenkezőleg. Minél érettebbé válik valaki az Úrban, gyakran annál nagyobb kísértéseket helyez az ellenség az útjába. Az ember soha nem jut el arra a pontra, hogy őt már semmivel sem lehet megkísérteni, és az ember soha nem jut el arra a pontra, hogy ne tusakodna az ellenséggel. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ez tehát a gonosz feletti győzelem titka, Isten igéje az én szívemben. Dávid is azt írja a 119. Zsoltár 11. versében, szívembe zártam beszédeidet, hogy ne vétkezzem ellened. Ha Isten igéje ott van a szívemben, akkor erőt kapok arra, hogy ellenálljak a kísértésnek, és ne vétkezzek Isten ellen. Ne feledjük, hogy amikor a sátán kísértette Jézust, Jézus ezekre a kísértésekre az igével reagált. Mindig úgy felelt a sátánnak, hogy meg van írva, és azután azzal folytatta, amit az ige állított. Mi tehát a sátán felett aratott győzelem titka? Isten igéje a szívünkben. Hadd mondjam el, hogy a sátán nagyon érdekelt abban, hogy mi annyira elfoglaltak legyünk, hogy ne maradjon időnk az igére. De ha engedjük, hogy ez megtörténjen, ha nem táplálkozunk az igéből, akkor különösen sebezhetővé válunk, és könnyen megtámadhat bennünket ilyenkor az ellenség. Ezért nagyon fontos, hogy megerősödjünk az igében, hogy ezáltal legyőzhessük a gonoszt. Ne szeressétek a világot, vagyis azt a materialista világot, amely körülvesz bennünket, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Ez egy nagyon komoly kijelentés, amelyre bizony oda kell figyelnünk. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Jézus is azt mondja a Máté 6.24-ben, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem azt mondja Jézus, hogy nem kéne két úrnak szolgálnotok, hanem azt mondja, hogy lehetetlen egyszerre szolgálni Istennek és a mammonnak. És a mammon itt a materializmust képviseli. Ahogy tovább olvassuk János levelét, János elmondja nekünk azt, hogy ő mit ért a világ alatt. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától van, hanem a világtól van. Ha a sátán jön, hogy megkísértsen téged, biztos lehetsz abban, hogy a kísértés három csoport közül kerül majd ki. A test kívánsága, a szem kívánsága, vagy az élettel való kérkedés kategóriájából származik majd a kísértés. Menjünk csak vissza az Éden kertjébe, és idézzük fel azt, hogy mi történt akkor, amikor a kígyó meglátogatta Évát. Az 1 Mózes 3.1-ben ezt kérdezi a kígyó az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, arra mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó azt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten persze nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, itt látjuk a szem kívánságát, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, és biztosan finom a gyümölcse, itt látjuk a test kívánságát és az élettel való kérkedést, hiszen azt mondja Éva, ha eszek belőle, olyan lehetek, mint Isten, olyan bölcs leszek, mint ő. És Éva végül szakított a fagyümölcséből, evett belőle és elbukott. Amikor a Máté 4-ben a sátán megkísérti Jézust, mit is mond neki? Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ez a test kívánságának a kategóriája. Később a sátán azt mondja Jézusnak, hogy neked adom a világ minden országát és azok dicsőségét, ha leborulsz előttem. Ez a kísértés az élettel való kérkedés kategóriája. Csak úgy, mint a sátán azon kísértése is, hogy vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged. A sátán tehát azzal kísérti Jézust, hogy kérkedjék az életével, hogy tegyen valami hatalmasat, valami nagyon látványosat. És én úgy érzem, hogy most is olyan időket élünk, amikor a sátán hatványozottan támad bennünket ezeken a területeken. Jézus azt mondja a Máté 24:12-ben. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24:37. Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. A világban tehát megsokasodik a gonoszság, ahogy Noé napjaiban is. És napjainkban valóban egy olyan világban élünk, ahol számtalan lehetőség adódik arra, hogy testünk vágyait megelégítsük, és nincs ez másképp szemünk kívánságaival sem. Szinte elárasztanak bennünket azok a magazinok, reklámok, filmek, amelyek mind a test kívánságait gerjesztik. Úgy tűnik, hogy a határ a csillagos ég, és arra buzdítanak bennünket, hogy testi vágyainkat oly módon is kielégítsük, amelyek már az Isten által felállított korlátokon messze túlmutatnak. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Nagyon sok keresztény visszaél az Úrban kapott szabadságával. Isten kegyelmére hivatkozva, valahogy Istennek is, de a világnak is igyekeznek szolgálni, egyszerre két lovat szeretnének meglovagolni. Pedig ez lehetetlen. A világosság nem fér össze a sötétséggel. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Ez egy nagyon komoly kijelentés. Bizony jó lenne, ha mindannyian megvizsgálnánk a szívünket. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Ezután János hozzáteszi. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. Ha tehát te a világnak élsz, a test kívánságának, a szem kívánságának, ha erről szól az egész életed, tudd meg, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Olyan dolgokba fektetve, be, amelyek egy napon elmúlnak. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Sajnos sokszor az a problémánk, hogy szem elől tévesztjük az örökké valóságot. Ebben a világban élünk, és annyira lekötik figyelmünket és energiánkat a világ dolgai, hogy szem elől tévesztjük az örökké valóságot, és nem az örökké valóságban gondolkodunk. Ilyenkor a sátán különös ügyességgel tudja manipulálni gondolatainkat. Gondoljunk csak a 73. Zsoltárra. Ászáf pontosan arról írt, hogy mi történik akkor, amikor levette szemét az Úrról és az emberekre nézett. Ászáf azzal kezdi a Zsoltárát, hogy milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, majd hozzáteszi. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártamban. Miért? Mert Ászáf körülnézett a világban, és látta a bűnösök jólétét. Látta, hogy milyen jól megy sora a gonoszoknak, nincs részük az emberek gyötrelmében, és nem érik őket csapások, mint más embereket. Ászáf azt mondja, hogy ezen kezdett el gondolkodni, és a lába majdnem megcsúszott, kis hián elesett jártában, mert úgy érezte, hogy nem éri meg Istent szolgálni, és nem éri meg jót cselekedni. Ezt írja Ászáf. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Amikor tehát Ászáf odament Isten elé, Isten szent helyére, akkor hirtelen helyreállt a látása, és mindent a megfelelő megvilágításban látott már, ismét az örökkévalóság fényében. Ezért olyan fontos, hogy mi is odamenjünk Isten elé ebben az anyagias világban, ahol annyira könnyű szem elől téveszteni az örökkévalóságot, és hagyni, hogy a világ dolgai teljesen lefoglaljanak bennünket. Isten emlékeztetni fog bennünket az ő szent helyén arra, hogy a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Így nem veszünk el a múlandó dolgokban, hanem a szívünkkel azokra a dolgokra tudunk koncentrálni, amelyek megmaradnak örökké, és amelyek nem múlnak el soha. Mindig ez történik Isten szent helyén. Meggyógyul a szemünk, hirtelen újra a helyes megvilágításban látjuk a dolgokat, az örökkévaló Isten fényében. Sokszor azért nem látjuk ugyanúgy a dolgokat, mint Isten, mert Isten mindig az örökkévalóság fényében lát mindent, és az örökkévalóság fényében munkálkodik a mi életünkben. Mi azonban inkább az itt és mostban vagyunk hajlamosak gondolkodni, ezért másképp látjuk a dolgokat, és gyakran nem értjük, hogy Isten mit visz véghez. Ilyenkor szoktuk azt kérdezni Istentől, hogy ha szeretsz, akkor hogyan történhet ez az életemben? Hogyan mondhatod azt, hogy szeretsz engem, Istenem? De csak azért mondom ezt, mert én csak a jelenben látom a saját életemet, és még nem látom azt, hogy itt és most mi jó származhat abból, amit Isten végez. Ő azonban mindig az örökké valóság fényében munkálkodik az életemben. Nagyon fontos tehát, hogy ne tévesszük szem elől az örökké valóságot. Tudatosítsuk azt, hogy a világ elmúlik, és annak kívánságai is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent. Mégpedig sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Jézus azt mondja a Máté 24-ben, hogy az utolsó időkben sok hamis Krisztus és hamis próféta áll majd elő, jeleket és csodákat tesznek, és saját magukat is Krisztusként állítják majd be. Erre sor került már János idejében is, ezért gondolja János azt, hogy itt az utolsó óra. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten akarata az, hogy minden egyes nemzedék abban a tudatban éljen, hogy ők az utolsók. Hiszem azt, hogy ez mindennél jobban segíti az egyházat abban, hogy az örökké valóságon tartsa a szemét, hogy igenis készen álljon, amikor Jézus Krisztus visszatér. Ami engem illet, én biztos vagyok abban, hogy értem az Úr az elkövetkező 20 évben valamikor visszajön, hogy magához hívjon, és ez már nagyon közel van. Bizony meglepődnék, ha az életem az elkövetkező 20 évben valamikor nem fejeződne be. Mindemellett azt is hiszem, hogy Jézus Krisztus hamarosan eljön az ő egyházáért, vagyis mindnyájunkért, akik ő benne hisznek. Hiszem, hogy már közel a vég, és hiszem azt is, hogy Isten akarata az, hogy én ezt higgyem, és hogy az egyház ennek a tudatában élje napjait. Azt is hiszem, hogy most több okunk van feltételezni azt, hogy közel a vég, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, ugyanis az elmúlt 25 évben olyan technikai vívmányok jelentek meg, amelyeknek köszönhetően sokkal reálisabbá vált bizonyos bibliai proféciák beteljesedése. János is azt gondolta, hogy már közel a vég, és én hiszem, hogy az Isten akarata volt, hogy ő ezt gondolja, mint ahogy Isten akarata az is, hogy minden nemzedék annak a tudatában éljen napról napra, hogy Jézus Krisztus bármikor visszatérhet, hogy ennek az egésznek bármikor vége szakadhat azért, hogy ne kezdjünk el ragaszkodni a mulandó dolgokhoz. Pál is úgy gondolta, hogy közel van már a vég, ezért írta a korintusiaknak az első levele 7. fejezetében a következőket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralévő idő rövidre szavott, ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Pál ezzel azt akarja mondani, hogy a legfontosabb számodra az legyen, hogy Isten szolgáljad, ne pedig azt, hogy a tetszésére legyél feleségednek, mert a hátralévő idő rövidre szabott. Pál arra bátorít bennünket, hogy ne verjünk túl mély gyökeret ezen a világon. Tudatosítsuk, hogy csak átutazóban vagyunk. Ne fészkeljük be magunkat ebbe a világba olyannyira, hogy aztán ne tudjunk egy szempillantás alatt mindent elengedni, amikor megszólal a trombita. János tehát azt mondja levelében, hogy sok Antikrisztus jelent meg, és ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Majd hozzáteszi. Közülünk indultak el, vagyis egy ideig az ő közösségük részét képezték. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk való. Az egészséges szervezet képes arra, hogy a mérgező anyagokat kilökje magából, de ha egy test már annyira legyengül, hogy erre nem képes, akkor nem marad sokáig életben. Ezért írja János, hogy közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Itt meg kell említenünk, hogy a görögben több kifejezés is létezik arra, amit a magyarban tudásnak fordítunk. Az egyik ilyen görög kifejezés a ginoszko, ez a tapasztalatból származó tudást jelenti, és van egy másik kifejezés is, ez az oétusz, ez pedig intuitív tudást jelent. Próbáljuk csak meg kitalálni, hogy melyik görög kifejezés szerepel ebben az igeversben. Tehát azt írja János, hogy kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Vajon ez milyen fajta tudás? Vajon tapasztalatból származik, vagy inkább intuitív? Vajon minden tapasztalatból tudunk? Nem, legalábbis amit én tudok, nem pusztán tapasztalatból származik, és örülök annak, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tapasztaltam meg, de soha nem is szeretnék. Szóval én nem minden tapasztalatból tudok. Viszont a Szentlélektől kapunk egyfajta intuitív ismeretet is. Ez egy roppant nehéz dolog, mert mások, akiknek nincs meg ez az intuitív ismerete, gyakran nem látják azt, ami számomra annyira nyilvánvaló. Például megtörténik, hogy az Úr rálátást ad egy helyzetre, ezért nagyon világosan látjuk azt, és megpróbáljuk azt másoknak is elmagyarázni, de ők egyszerűen nem értik, és nem úgy látják a helyzetet. Máskor pedig tudunk bizonyos dolgokat, de nem tudjuk, hogy honnan tudjuk azokat. Ez az, amikor egyfajta intuitív ismeretet kapunk a Szentlélektől, bizonyos emberekre vagy bizonyos helyzetekre nézve. Itt János levelében konkrétan emberekre vonatkozott ez az ismeret, hiszen azt írja János, hogy közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ebben az igeversben mindkét esetben az oétus görög kifejezést találjuk, és amint már említettem, ez intuitív tudást jelent. Pál tehát azt mondja, hogy mi ismerjük az igazságot. De hogyan lehetséges ez? Úgyhogy Isten az ő szent lelke által elültette az igazságot a mi szívünkbe. Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus Isten fia, és tudjuk, hogy meghalt a bűneinkért. De próbáljuk csak elmagyarázni ezt valaki olyannak, akiben mindezt még nem munkálta ki a Szentlélek. Istennek hála, hogy ismerjük az igazságot a szívünkben, a Szentlélek munkájának köszönhetően. Most már tudjuk, hogy mi az igazság. Máskülönben olyanok lennénk, mint sok másik ember, aki saját tudatlansága sötétségében botladozik. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus, vagyis Jézus a Messiás? Honnan tudjuk, hogy Jézus a Krisztus a megváltó? Erről az igazságról a Szentlélek tett bizonyságot a szívünkben. Sok ember azonban nem tudja, hogy Jézus a Krisztus, vagy tagadja is inkább egy hazugságban hisz. Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Van, aki azt mondja, hogy hát én hiszek Istenben, de nem értem, hogy Jézusnak miért kell olyan nagy fontosságot tulajdonítani. Ő egy jó ember volt, egy népszerű próféta, ennyi és nem több. De Jézus nem tekinthetjük pusztán egy kiváló embernek, hiszen ha Jézus nem Isten fia, akkor hazudott nekünk. Akkor viszont egy hazug emberre hogyan mondhatjuk, hogy ez nagyszerű ember? Hogyan mondhatnánk azt, hogy ő jó ember, ha mindenkit be akar csapni, vagy mindenkit meg akar téveszteni? Vagyis Jézus vagy tényleg Isten volt emberi testben, vagy egy utolsó hazug, aki megtévesztette az embereket, akkor azonban nem mondhatjuk, hogy jó ember volt, éppen ellenkezőleg. Ő lett volna a földkerekség legnagyobb szélhámosa. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Vagyis ha valaki azt mondja, hogy én hiszek az atyában, de nem hiszek Jézusban, akkor az igazság az, hogy az atya sem lehet az övé, az atyában sem hisz igazán. Jézus a János 4.16-ban a következőket mondja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Sok ember állítja magáról, hogy ő hisz Istenben. Én ezt nem táfolom, csak nem tudom, hogy milyen Istenben hisznek ők, ugyanis az embereknek sokféle istenük van. Dávid is azt mondja, hogy sok istene van a pogányoknak. Tehát, ha valaki hisz Istenben, egy magasabb rendű lényben, az szükségszerűen még nem jelenti azt, hogy az élő, igaz Istenben, a Biblia istenében hisz. Amikor Jézus Istenről, az Atyáról beszél, akkor ő az örökkévaló Istenről, a mennynek és földnek teremtőjéről beszél. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, én is abban az Istenben hiszek. De az nem lehet, hogyha nem hiszel Jézus Krisztusban. Ugyanis aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Hiszen Jézus azt mondta, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Vagyis a Biblia istenéhez Jézus Krisztuson keresztül vezet az egyetlen út. Ma a zsidók között is sok olyan ember találunk, akik azt mondják, mi Istenhez imádkozunk, nekünk nincs szükségünk Jézusra. Akkor azonban nem tudom, hogy melyik Istenhez imádkoznak, hiszen az ő Istenük az Ószövetségben megkövetelte az ő népétől, hogy mielőtt hozzájönnek, áldozatot mutassanak be a bűneikért. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők a saját jó cselekedeteik alapján mennek Istenhez, és Isten a jó cselekedeteik miatt el is fogadja őket. Igen, lehet, hogy az ő Istenük igen, de akkor ők nem a Biblia istenéhez járulnak, mert a Biblia istenének szemében a mi cselekedeteink és a mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Őt nem a cselekedeteink érdeklik. A Róma 1.17 szerint az igaz ember pedig hitből fog élni, nem a saját jó cselekedeteibe vetett hitből, hanem az Isten munkájába vetett hitből. Az atya és a fiú tehát együtt jár. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki azonban vallja a fiút, azért lehet az atya is. Itt még zárójelben hozzátenném, hogy a 23. vers második fele, amely így szól, aki vallja a fiút, azért az atya is, ez egy későbbi betoldás, és csak utólag adták hozzá a szöveghez, hogy kiegészítsék vele az előző mondatot. Bár a 23. vers első fele önmagában is nagyon jól érthető. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. És mit hallottak ők kezdettől fogva? Azt, hogy Jézus Krisztus Isten fia, aki azért jött el a világba, hogy megmentsen minden embert. János tehát azt mondja, hogy maradjon meg bennetek ez az igazság, és akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában is. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. János 3.16-ban ezt mondja Jézus. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Majd a 3.36-ban hozzáteszi. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. A János 11.25-ben pedig ezt mondja Jézus. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Tehát mit ígért nekünk Isten? Örök életet. Azt, hogy vele tölthetem az örökkévalóságot az ő országában. És én már most tudhatom azt, hogy valóban Jézus Krisztussal fogom tölteni az örökkévalóságot. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság, és ahogy megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. János tehát azt mondja, hogy nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, mert a Szentlélek tanít benneteket. Jézus is ezt mondja a János 14.26-ban. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ahhoz tehát, hogy bármit is megtanuljunk, a Szentlélek munkájára van szükség a mi szívünkben. Érdekes az, hogy amiközben tanítom Isten igéjét, és szólom az ő igazságát, sokan megértik azt és befogadják. Mások viszont csak értetlenül állnak előtte. Ez azért van, mert egyeseket tanít a Szentlélek, és ezért megértik. Ugyanis hiába olvassa az ember az igét, az igazságokat, ha a Szentlélek nem munkálkodik közben a szívében, akkor nem érti meg azokat. Az 1 Korintus 2.14-től ezt olvashatjuk. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél. Ezzel János nem azt akarja mondani, hogy nekünk nincs szükségünk tanításra, és hogy nincs szükségünk arra, hogy az erre elhívottak Isten igéjét tanítsák. Pál ugyanis azt írja az 1 Korintus 12.28-ban, hogy az Isten némelyeket apostolokká, némelyeket profétákká, másokat pedig tanítókká rendelt az egyházban, tehát ha nem lenne rájuk szükség, akkor Isten nem rendelt volna tanítókat. Én lelkipásztorként és tanítóként taníthatom Isten igéjét, de te csak akkor érted meg azt, ha a Szentlélek közben munkálkodik a szívedben, és bizonyságot tesz az igéről. Ilyen értelemben tehát valóban a Szentlélek tanít téged, a Szentlélek veti el a magokat a szívedben, és az ő munkája által értesz meg bizonyos dolgokat az igéből. Nagyon érdekes, hogy amikor én visszahallgatom a saját tanításaimat, én is nagyon sokat tanulok ezekből. Néha teljesen elámulok. Te jó ég, én ezt mondtam? Tehát ez nagyon bölcs, mondom én huncut mosolyal az arcomon, de mindez a Szentlélek kenetének köszönhető, és annak, hogy én Istentől a tanítás ajándékát kaptam. János tehát arra fekteti itt a hangsúlyt, hogy a mi életünkben elengedhetetlen a Szentlélek munkája ahhoz, hogy a lelki dolgokat megértsük. A Szentlélek tanít meg nekünk mindent, és ezért fontos, hogy nyitottak legyünk a Szentlélekre. Ezért fontos az, hogy minden alkalommal, amikor kinyitjuk a Bibliánkat és elkezdjük olvasni, előtte imádkozzunk, és röviden kérjük az Urat, hogy tanítson bennünket, hogy az ő szent lelke által vezessen el az ő igazságára. Már most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha megmaradunk Krisztusban, az ő példáját követjük majd. Sokszor elgondolkodom azon, hogy mivel leszek elfoglalva abban a pillanatban, amikor az Úr egy szempillantás alatt elragadja az egész egyházát és engem is. Nem tudom, hogy mit fogok akkor csinálni, azt azonban el tudom már most mondani, hogy mit nem szeretnék akkor csinálni. Őszintén remélem, hogy az elragadtatás pillanatában nem épp egy foci meccset nézek majd a tévében, főleg ha a kedvenc csapatom vesztése áll majd. Mert ezt időpocsékolásnak tartom, és nem szeretném, hogyha az Úr úgy találna rám, hogy éppen az időmet vesztegetem. Ami engem illet, sokkal jobban örülnék neki, hogyha Isten akkorra időzíteni az elragadtatást, amikor én éppen a gyülekezet előtt állok és az igét tanítom, mert az olyan jó érzéssel töltene el, ha itt állnék és az Urat szolgálnám. Fontos azonban, hogy azzal a tudattal éljük le életünket, hogy az Úr bármikor visszatérhet. Az ige arra bátorít bennünket, hogy használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt, használjuk ki a lehetőségeket, és legyünk jó sáfárai mindennek, hogy ne kelljen szégyenkezzünk, amikor ő megjelenik. Ha tudjátok, hogy ő igaz, és honnan tudhatjuk, hogy ő igaz? Vajon itt az oétusz vagy a ginoszkó kifejezés szerepel a görögben? A lélek által tudjuk, hogy ő igaz, tehát ez a tudásunk is intuitív. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is, mint tőle született. Ezt tapasztalatból tudhatom, mert ezt látom. Ezen a helyen az eredetiben a ginoszkó kifejezés szerepel. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. És ez egy csodálatos igevers. Micsoda szeretet is ez, hogy Isten az ő fiának nevez engem. Isten a fiává fogadott engem. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Az elragadtatás azonban nem kéne radikális változást hozzon az életünkbe. Én személy szerint úgy szeretném, hogyha mondjuk megérkezésem után egy órával döbbennék rá, hogy már a mennyben vagyok. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy már a Földön is olyan közeli kapcsolatban voltam Istennel, annyira szorosan jártam vele, hogy észre sem veszem, hogy már a mennyben vagyok. És csak később döbbenek rá, hogy hol is vagyok valójában. Mégis sokan az elragadtatásra úgy tekintenek, mint egy hatalmas változásra. De a Szentlélek munkálkodik bennünk, és folyamatosan Krisztus képmására formál bennünket. 2 Korintus 3.18 Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ezért nem kéne olyan hatalmas változásnak történni, amikor belépünk a mi Úrunk jelenlétébe. De vajon mivel foglalatoskodunk majd a mennyben? Egyszerűen csak Istennel leszünk és imádjuk majd őt. És ha a mennyben ezt tesszük majd, mit tegyünk itt a Földön? Ugyanazt. Csak imádjuk őt, szeressük őt, és szolgáljuk őt. És akkor az elragadtatás nem hoz majd olyan radikális változást. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Érdekes, hogy az ige nem nyújt számunkra túl részletes betekintést abba, hogy milyen is lesz majd a menny, valószínűleg azért, mert a mennyet nem lehet szavakba önteni. A 2 Korintus 12-ben Pál is ír erről, és azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig, és ott olyan dolgokat látott, amelyeket vétek lenne emberi szavakba önteni, hiszen a nyelv nagyon behatárolt. Képtelenek lennénk kifejezni mindazt a dicsőséget, amely a mennyet jellemzi, így az ige sem tárgyalja ezt részletesen. 1 Korintus 2.9 Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Vannak olyan pillanatok, amikor Isten lelke különleges módon munkálkodik a szívemben, és megízlelhetem, hogy milyen a mennyország. Olyankor egy kimondhatatlan örömöt érzek, egy nagyon mély békességet, amelyet nem tudok szavakba önteni. Aprócska falatokban megízleltem ugyan a mennyet, de még ezt sem lehet szavakba foglalni. Képzeljük csak el, hogy egy vakgyermeknek próbálnánk leírni a leggyönyörűbb naplementét, amelyet valaha is láttunk. Egy olyan gyermeknek, aki soha nem látta a naplemente lélegzetelállító színeit, a felhőket, az óceánt. Hogyan is tudnánk mindezt szavakba önteni? Szinte lehetetlen. És így van ez a mennyel is. Ezért az ige meg sem próbálja ezt szavakba önteni. Azt azonban elárulja nekünk, hogy dicsőségesebb lesz a menny mindennél, amit valaha is el tudnánk képzelni. Az 1 Korintus 15.35-ben ezt mondja Pál. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg? Érdekes azonban, hogy Pál meg sem próbálja ezt az új testet leírni, csak azt mondja, hogy nagyon más lesz, a földi testünknél feljebb való. Majd a 42. versben ezt írja. Elvettetünk romlandóságban, feltámasztatunk romolhatatlanságban. Elvettetünk gyalázatban, feltámasztatunk dicsőségben. Elvettetünk erőtlenségben, feltámasztatunk erőben. Elvettetik érzékitest, feltámasztatik lelkitest. Ezt megelőzően pedig ezt olvashatjuk. Amit vetsz, nem kell életre, amíg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Tehát új testet kapunk, úgyhogy többé nem lesz rossz a szemem, nem leszek kopasz sem, és eltűnnek a ráncok is. Mindnyájan új testet kapunk. A részleteket azonban nem tudom, mert még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk, de egy valamit tudhatunk biztosra, hogy hasonlóvá leszünk hozzá, és csak ez számít. Hasonlóvá leszünk ő hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. és ez az én reménységem. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ez a hatás annak a felismerésnek, hogy én egyszer Istennel leszek, aki majd eljön értem, és akkor egy új testet kapok, és hasonlóvá leszek hozzá, és olyannak látom majd, amilyen ő valójában. Ez a felismerés engem arra indít, hogy megtisztítsam magamat, hogy igenis odafigyeljek arra, hogy mivel töltöm a napjaimat, és hogy ne feledkezzek bele hiába valóságokba. Én hiszem, hogy ennek a felismerésnek tisztító hatása van az egész egyháza nézve is. Aki bűnt cselekszik, és ha pontosan szeretnénk itt fordítani az eredetit, akkor itt azt kéne mondjuk, hogy aki folyamatosan bűnben él. Aki bűnt cselekszik, vagyis folyamatosan bűnben él, törvényszegést követel, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjuk, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és ő benne nincsen bűn. A korábbiakban már említettem, hogy amikor a bűn egyes számban szerepel, akkor János a bűnös természetre utal. Amikor pedig a bűnt többes számban említi, akkor a test cselekedeteire gondol, a különböző bűnös cselekedetekre. Tehát amikor itt azt mondja, hogy Jézusban nincsen bűn, akkor itt arra utal, hogy Jézusnak nem volt bűnös természete. Nekünk azonban bűnös természetünk van, hiába is próbálnánk letagadni. 1 János 1.8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. 1.10. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Az 1.9-ben pedig azt olvassuk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Aki ő benne marad, az nem vétkezik, aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Tulajdonképpen nem ismeri őt, és nem is látta igazán. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, abban nincs igazság, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne. Az ő itt Jézus Krisztusra utal, tehát Jézus Krisztus magja van benne, nem vétkezhet, mert az Istentől született. Most már én is újjászülettem, és Jézus Krisztus magja van bennem. Jézus ezt mondta Nikodémusnak a János 3-ban. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Erre Nikodémus megkérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születned. Amikor fizikai értelemben megszülettem, azaz megszülettem a testtől, akkor egy bűnös természettel jöttem a világra, amely számos gyümölcsöt termett az életemben, és azért bűnös életet éltem. De Jézus Krisztus munkájának köszönhetően én újjászülettem, és egy új természetet is kaptam. Úgyhogy most, ha valami undorító vagy valami szörnyűségeset követek el, már nem mondhatom azt, hogy ez az én régi természetem. Nem foghatom a természetemre, mert most már egy új természetet kaptam Istentől, hiszen újjászülettem. Úgyhogy számomra már az a természetes, hogy azt cselekszem, ami helyes, és ami igaz Isten szemében. A bűn már természetellenes Isten gyermeke számára. Ez nem azt jelenti, hogy nem vétkezem most már, csupán azt akarom ezzel mondani, hogy a bűn már természetellenesen hat számomra, és az Istennek tetsző dolgok válnak természetessé. És most Krisztus magja van én bennem, és Krisztus természete az enyém, úgyhogy nem tudok bűnben élni, mert ez ellenkezik az új természetemmel. Igen, lehet, hogy vétkezem, de ez már annyira ellentétes az új természetemmel, hogy szörnyen nyomorultul érzem magam, és kiáltok az Úrhoz, hogy bocsásson meg nekem. Most már nem tudok kényelmesen eléldegélni a bűnömben, mert az új természetem ezt már nem bírja elviselni. A természetünk tehát meghatározó, és azért kell újjászületnünk, hogy egy új természetet kaphassunk a bűnös természet helyett. A disznó is természeténél fogva disznó, és szeret jókat hemperegni a sárban. Sőt, mi több, ezt még élvezi is, mindez a disznó természetéből fakad, és ebből a természetéből fakadóan más környezetben nem is érezné jól magát. Képzeljük csak el, hogy kihúzzuk a disznót ebből a sárból, megmosdatjuk illatos tusfürdővel, majd fecskendezünk rá egy kis parfümöt, és behozzuk őt a lakásunkba. A disznó nem érezné jól magát egy ilyen környezetben, és már alig várná, hogy újra a sárban hemperekhessen. Változtasd meg a természetedet, és akkor az igaz cselekedetek jönnek természetesen. Mert Jézus Krisztus már bennem lakik, és tőle egy új természetet kaptam, az ő természetét. Ezért van az, hogy olyan sok nem hívő nehéznek találja átadni az életét Jézus Krisztusnak, mert látják a keresztényeket és az életüket, és arra gondolnak, hogy ha megfeszülök, akkor se tudnék így élni. De miért gondolják ezt? Mert képletesen szólva ők a disznók, akik sárban érzik jól magukat, ezért aztán teljesen elképzelhetetlennek tartják azt, hogy egy tiszta életet éljenek, hiszen ez teljesen ellenkezik az ő természetükkel. Úgy érzik, hogy abban a környezetben biztosan nem éreznék jól magukat. A sátán pedig sokszor megpróbál rájátszani erre, hogy megakadályozza őket abban, hogy valóban átadják az életüket Krisztusnak. Próbálja meggyőzni őket afelől, hogy ők aztán soha nem tudnának így élni. Pedig ez igenis lehetséges, mert Isten megváltoztatja a természetünket, és egy új természetet ad nekünk. Most már Istentől születtünk, az ő magja van bennünk, és ezért nem tudunk már nyugodt szívvel bűnben élni. Ha valaki képes erre, még nem rendelkezik ezzel az új természettel. De hát én felemeltem a kezem az egyik evangelizáció alkalmával. Na jó, de attól még nem biztos, hogy újjászülettél. Ez ugyanis azzal jár, hogy új természetet kapsz. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Emlékezzünk csak, amikor a Márk 12-ben az egyik írástudó odament Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, illetve szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Ha nincsen bennünk szeretet egymás iránt, akkor nem vagyunk Istentől valók, akkor nincs meg bennünk ez az új természet. Mert aki szereti Istent, szereti azt is, aki tőle született. Így működik az új, tőle kapott természet. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Hiszen a világ cselekedetei gonoszak, a te cselekedeteid pedig igazak. Ne csodálkozz, hogy nem szeretik magukat bűnösnek érezni, és kigúnyolják azt, aki a helyes dolgot cselekszi. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Miből tudjuk tehát, hogy átmentünk a halálból az életbe? Abból, hogy szeretjük Krisztus testét, szeretjük a testvéreinket. Jézus a János 13.35-ben a következőket mondja a tanítványainak. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Az a szeretet, amelyel Krisztus testén belül az emberek egymáshoz viszonyulnak, a legnagyobb bizonyságtétel a világ felé. De ez nem csak a világ felé bizonyságtétel, hanem önmagunk számára is bizonyosság. Hiszen abból tudhatjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy Isten egy ilyen szeretetet helyez a szívünkbe Krisztus teste iránt. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Miből tudhatom azt, hogy Isten szeret engem? Abból, hogy életét adta értem. Mint ahogy korábban már beszéltünk erről, amikor Isten szeretné megmutatni az ő szeretetét, akkor mindig a keresztre mutat, mert a kereszt mindennél hangosabban tanúskodik az ő szeretetéről. Isten nem úgy mutatja meg az irántad való szeretetét, hogy mindig a lehető legjobbak az életkörülményeid, hogy körülötted mindig minden tökéletes és a világ rózsaszín. Ne ezekből próbáld kiolvasni Isten szeretetét. Ha kételkedsz ebben, nézz a keresztre. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Jézus ezt mondja János 15.12-ben. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Majd hozzáteszi. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Jézus valóban odaadta életét barátaiért, és bizony nekünk is így kéne egymást szeretnünk Krisztus testén belül, hogyha kell, életünket adjuk egymásért. Az Efezus 5.25-ben ezt olvashatjuk. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Vissza az 1 Jánoshoz, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? János most konkrét példákat hoz. Ha az Úr megáldott téged anyagi javakkal, és látod, hogy az egyik testvéred szükségben szenved, de te nem segítesz neki, akkor hogyan mondhatod azt, hogy benned van az Isten szeretete? Ne mondd azt, hogy szereted azt az embert, ha csak sajnálod, de nem segítesz neki, és elzárkozol az ő szükségletei elől. Gyermekeim, ne szóval szeressünk! Szóval szeretni nagyon könnyű. Hányan mondják, hogy szeretem a világot, csak a benne élő embereket nem bírom. Bizony könnyű szóval szeretni és nagy szavakban áradozni arról, hogy valakit mennyire szeretünk. Én azonban már kissé gyanakodva tekintek azokra, akik minden egyes alkalommal, amikor odajönnek hozzám és köszönnek, azt mondják. Hát testvérem, én annyira szeretlek. Volt egy ember a gyülekezetünkben, aki sokszor mondogatta ezt nekem, és aztán az első adandó alkalommal hátba támadott. Ne csak szóval szeressünk tehát, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Persze semmi baj sincs azzal, ha szeretetünket szóban is kifejezzük, de fontos, hogy cselekedeteink is ezt a szeretetet kommunikálják, ahogy kinyúlunk mások felé, ahogy segítünk nekik, ahogy felhívjuk őket telefonon, bátorítjuk őket, és ha kell, az anyagiak terén is kisegítjük a másikat. Ne csak szavakkal szeressünk, hanem cselekedetekkel is, mert ez az igazi szeretet. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagytok. Miből tudhatom ezt? Abból, hogyha igazán szeretek, a cselekedeteimmel szeretek, ebből tudom, hogy az igazságból való vagyok. És akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Bizony megtörténik, hogy a saját szívünk elítél bennünket. És a sátán is sokszor elítél, és sok ember szenved attól, hogy a sátán, illetve a saját szíve kárhoztatja őt. Én nagyon sajnálom ezeket az embereket, mert mindig ostorozzák önmagukat, hogy ó, miért is mondtam ezt vagy azt? És utána képtelenek elaludni, állandóan azon gondolkodnak, hogy mit is mondtak este, amikor a barátaikkal voltak. Mindig attól rettegnek, hogy valami rosszat mondtak, és ezért már senki sem fogja őket szeretni. Vannak tehát olyanok, akiknek ilyen a természetük, hogy folyton aggodalmaskodnak ezek miatt, és a szívük kárhoztatja őket. De ha a szívünk elítél is, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Én meg vagyok győződve arról, hogy számos olyan dologért kárhoztatom magam, amiért Isten nem kárhoztat, mert Isten megigazított engem. Pál ezt írja a Róma 8.34-ben. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Róma 8.1. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha a szívem elítél is engem, Isten nagyobb a szívemnél. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Sokan ennek az igeversnek csak az első felét hangsúlyozzák ki, hogy amit kérünk, megkapjuk tőle, a második felét azonban már nem, amely így szól, megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Istentől több ígéretet is kaptunk az imára nézve, és ezek nagyon széles körű ígéretek. A Márk 11.24-ben például ezt mondja Jézus. Higgyétek, hogy amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek. Azonban sokan átesnek vele a ló túlsó oldalára, és a hitről kezdenek el prédikálni, és azt mondják, hogy ha van elég hited, mindened meg lesz, amit csak akarsz. Lehet Mercedesed, lehet rózsadombi villád, és bármi, amit akarsz, mert az egész csak hit kérdése. Ha van elég hited, akkor mindened meg lesz, amit csak akarsz. De nézzük csak meg, hogy kiknek mondja ezt Jézus. A tömegnek? Nem, hanem a tanítványainak. És kik Jézus valódi tanítványai? Máté 16.24. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Vagyis ha valaki az ő tanítványaként imádkozik, akkor olyan dolgokat fog kérni, amelyek Isten dicsőségére szolgálnak, és akkor az ima nem arra szolgál majd, hogy saját önkényes vágyait elégítse ki. Tudhatjuk, hogy ha megtartjuk az ő parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte, akkor az imánknak ereje lesz. Akkor már az imánk nem saját céljainkat szolgálják majd, hanem az ő királyságát akarják előmozdítani, és olyan dolgokra összpontosítanak, amelyek mások számára áldást jelentenek. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Ennyi. Nem a parancsolatok hosszú listáját kaptuk arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk, és mit nem szabad tennünk. Az ige egyszerűen azt írja itt, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Örülök nagyon, hogy Isten ezt ennyire leegyszerűsítette számunkra, mert ezt a két parancsolatot könnyű megjegyezni. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, és ő benne marad, ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Isten betöltötte az életemet az ő szent lelkével, és ebből tudhatom, hogy ő bennem van.